szeretetlenek kapcsolatban a gyülekezetet, János Evangéliumában igékkel. Sok más jelzést tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért vannak megírva, hogy hiszétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Kedves bizalom és békesség, szorosség nélkül bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 164-es dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. 164. dicséretünknek fennállt az énekeljük a legelső versét. 164-es dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, szeretem ígérjük hallására.
az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz élő, örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, az efézusi levélnek a harmadik fejezetéből olvasom a 14. verstől a 21. versig terjedő ige szakasz. Hallgassuk tehát illendő figyelemmel. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását és még a továbbadását is. Szedesedjünk el a helyünkön maradva és imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt mondja a Bibliában az egyik igevers, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Szeretnénk megragadni ezt az igeverset hétről hétre és vasárnapról vasárnapra, megragadni mind a két részét. Megragadni annak a lehetőségét is, hogy közeledhetünk mi bűnös, gyarló emberek te hozzád, és a veled való találkozásban megtisztulhatunk, megigazulhatunk Jézus Krisztus Golgotai vére által. És szeretnénk megragadni ezt az ígéretet is, hogy te magad is közeledsz mi hozzád. Közeledsz azokhoz, akik téged keresnek, keresed azokat, akik feléd elindulnak, még hogyha tétován is indulnak el hozzád, de szíved teljességével igyekkel közeledni a téged kereső ember felé. Urunk Istenünk, hadd kérjünk most téged arra, hogy nyisd meg először a füleinket, hogy a füleink le tudják fogadni azt a szót, amely tőled jön, amely bennünket keres, majd bennünket megérint, és hatalommal meg is változtat. Nyisd meg aztán a szívünket is, hogy ne csak a füleinkkel halljuk szavadat, hanem a szívünkbe zárjuk, a szívünkkel is meghalljuk, és engedjük, hogy a te teljes hatalmat bennünket kézbe vegyen, formáljon. Aztán nyisd meg a mi szánkat is, Urunk. Hálára, imádságra, bizonságtételre, téged magasztaló énekre. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor zárva volt eddig a fülünk, zárva volt eddig a szívünk, és zárva maradt a szánk is. Könyörülj rajtunk, hogy a mi életünk valóban előtted változzon, hogy ígérnek hatalma legyen mi felettünk. Áld meg minden Isten tiszteletünket, ígérdre való figyelésünket, otthoni csendességeinket, ígérd meg hatalmával mi felettünk. Elépítsük szeretteinket, Urunk, különösen a gyülekezet szenvedői, betegjeinket, Urunk, akik a kórházakban vannak, vagy beteg ágyon sínlődnek, fájdalmak között. Nyújtsd ki kezedet, hogy a te gyógyító karod őket felsegítse, meggyógyítsa, enyhítse a testi szenvedéseket, lelkileg vond őket magadhoz közelebb, hogy lelked vigasztalása felüdítse az ő szívüket, és még a testüket is. Áld meg mindannyiunkat, kicsit és nagyot, árvát, özvegyet, gyászolót, beteget, egészségeset, örvendezőt, érjen utol minket, felemelő, megújító kegyelmet, nevedért kérünk, Urunk. Ének szóval készülődünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 445-ös énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, 445-ös énekünket keressük ki tehát, és annak a legelső versét énekeljük, készülődve az ige hirdetéséhez, 445-ös énekünknek a legelső versét énekeljük, és hadd kérjek mindenkit, hogy figyeljünk oda a szövegére. Gyakori hibája, ami gyarló természetünknek, hogy nem figyelünk oda rutinból a gyülekezeti alkalmakon, az énekeknek drága szövegére, figyeljünk oda, és valóban, ami szívünkből jöjjenek ezek a lelki éneket. 445-ös énekünk így kezdődik, szólt hozzám Istenem, és én választatni készen, már-már megjövök. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által. Eddig az Úr ír az igényet. Kedves testvérek, azt ígértem még szabadságom előtt, hogy egy új sorozatot kezdünk, hát elkezdjük a mai vasárnapon ezt az új sorozatot. Az új sorozatnak a címe, az összefoglaló címe és a témája így hangzik, gyakorlati keresztjén élek. Gyakorlati keresztjén élek. Mi a célja ennek a sorozatnak? Hogyha elkezdünk egy újat, akkor fogalmazunk meg a célját is. A célja nem más, mint valóban igazi gyakorlati útmutatást adni a hívő embernek a kegyességről, a Krisztus követésről, az új életben való járásról. Pontosan ezért azt is látnunk kell, hogy ennek az új sorozatnak a célja azt is jelenti, hogy az első rendű célközönsége, akit ez a sorozat igazán elér és megszólít, azok az emberek, akiknek van átadott újjászületett életük. Akiknek van újjászületett életük. A gyakorlati keresztény életről a hívő embereknek a tanítást a Szentírás, nem a keresőknek, hiszen ők még nem értenek a dolgokhoz, teljesen idegen, ismeretlen számukra mindaz, a Krisztussal való élet, nem tudnak róla semmit. Viszont ez egy problémát is felvesz, és én ezt hadd mondjam el nektek, mert egy nagyon nehéz prédikátori feladat előtt állok én magam is ebben a sorozatban. Minden gyülekezetben, népegyházban vagyunk, keveredve vannak a megtért emberek, a vallásosakkal, az érintettekkel, a keresőkkel, mindazokkal együtt, akiknek még nincsen újjászületett élete. A kétfajta réteg, a kétfajta ember, kétfajta ige hirdetés kíván. Van az evangelizáló élő ige hirdetés, ami valóban bűnbánatra, megtérésre szólít, arra indít, és ez az ige hirdetés, az evangelizáló jellegű ige hirdetés elsősorban a keresőknek szól, akik még nem a Krisztusé. A hívő embereknek pedig tanító jellegű ige hirdetés illik, hogy a megtérés után az ő hitben csecsemő életük tovább növekedjen, fejlődjön, valóban megerősödjenek a Krisztusban való felnőtt korúságra, ahogy azt az Efézusi levél 4. része olyan csodálatosan leírja az apostol tollából. Kétfajta élő igehirdetés szükségelteti, tehát minden gyülekezetben. Így van ez az ajkai gyülekezetben is, testvérek, hogy kétfajta ember van jelen közöttünk. Vannak közöttünk olyanok, akik Isten gyermekei, és vannak olyanok, akik még nem az Istennek a gyermeke. Azt szokták mondani az egyháznak a tudósai és a nagy gondolkodói, hogy ez az aránya 4 egyházban olyan 10-15% körül mozog. Tehát 100 emberből mindössze 10-15, akiknek van átadott újjászületett élet. Nagyon szomorúan hangzik ez az arány, de ez az általános, és ez valóban tény. Tehát nehéz prédikátori feladatán most én előttem is, hogy egy olyan sorozatot indítunk, ami elsősorban egy szűk hívő réteget igyekszik tanítani, de mégis meg kell, hogy szólítsa azokat is, akik bejönnek a templomunkba, bejönnek a gyülekezetünkbe, érintettek, keresők, vágyakoznak a Krisztussal való élet után, de ez az élet még nem az övé. Még nem adták oda a szívüket, nem nyitották ki a lelküket a megváltó előtt. Ezért egy második célt is megfogalmaztam magamnak, és igyekszem a ige hirdetések elkészítésénél szemem előtt tartani, hogy a második célunk, hogy megszólítsuk azokat is, bárki legyen is bentomunkban, hogy utolérhessük az ige. A második célunk az lesz, hogy a Krisztussal való életek vonzóvá lesz. Higgyétek el, hogy valóban a Krisztussal való élet után kimondatlanul vágynak az emberek. Pál apostol a római levél 8.19-ben azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert vágynak arra a békességre, ami van az Isten gyermekeinek. Vágynak arra a kegyelemre, amit már megkaptak az Istennek a gyermekei. Vágynak arra az Istennel való életre, a bűntől való szabadságra, amelyben az Úrhoz tartozó nép már jár. Én hiszem és vallom, hogy az igazi keresztény élet az vonzó. Az a hívő ember, aki igazi keresztény életet él, annak az élete, a többi, a külső szemlélő ember, az vonzó. És ha nem is tudja megfogalmazni, de vágyik, hogy én nekem is hadd legyen olyan békességem. Én is hadd éljek úgy, mint amad. Ez az a második cél. Tehát az első, hogy tanítsuk a megtért embereket, és a második, hogy ebben az új életben, amiben Krisztus hív bennünket, ebben vonzunk másokat is. Vonjunk bele másokat is. Keresőket, érintetteket. Mert hiszük és valljuk, hogy ez a legboldogabb élet, és ez vonzó élet. Aztán hadd tegyen föl előttetek azt a kérdést is, hogy mi vezetett engemet arra, hogy legyen egy ilyen sorozat, aminek az elsődleges profilja a tanító jelleg. Az eddigi sorozatok elsődlegesen inkább evangélizáló jellegű sorozatok voltak, noha volt nagyon sok tanítás is. Mi vezetett engemet erre? Hát az első dolog, hogy Isten igéje és az Istentől jövő vezetés, de ami a gyakorlati tapasztalatot illeti, arról én hadd mondjak néhány szót. Sok gyülekezetben járva és vendégszolgálatokat teljesítve az ország sok vidékéről ismerve hívő embereket, ez az én tapasztalatom, sok éves tapasztalatom, hogy bár gyülekezeteinkben vannak aranyos hívő emberek, rengeteg hívő ember megreked a megtérés körül. Átadja a szívét az Úr Jézusnak, és sajnos nagyon sok lelki vezető, az éppen lelki pásztor, kipipálja a dolgot, hogy jó, ez az illető is megtért a gyülekezetemből, akkor ővele már nem kell foglalkozni, akkor foglalkozunk a többiekkel. És így a megtért emberek nincsenek tanítva. Hadd fogalmazok itt, hogy nagyon kevés tanított, képzett és a Krisztusban nagykorú hívő embert ismerek. A legtöbb hívő ember a lelki csecsemőkorban, a lelki gyermekkorban van, kevés ismerettel, megrekedve a növekedésben, és erre két igét, hadd idézek a Bibliát. Az Efézusi levél 4. részében mondja ezt Pál apostol. Mert azt akarja, ugye az Úr, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik mindenféle tanítás felében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra, csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát a lelki kiskorúsággal együtt jár az, hogy ide-oda csapódva az emberek csalásától, tévtanításoktól, tévútra csábító ravasságtól, ide-oda csapódva hát szentleng az a szívőjére. A másik ige pedig a zsidókhoz írt levél 5. részében van megírva, ez így hangzik. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká leszetek, mint akiknek fejre van szükségük, nem kemény elegelnek. Aki ugyanis fejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Csodálatos igék és keresztény hagyomány, ugye Barnabásnak tulajdonítja a zsidókhoz írt levelet. Barnabás apostol is és Pál apostol is ugyanezzel a problémával szembesül, amellyel a mai lelki pásztorok, én magam is, hogy a gyülekezeteinkben levő hívő embereknek a többsége, ahelyett, hogy eljutott volna a lelki felnőttkorra, még valahogy a lelki kiskorúságban verdő. Kevés a nagykorú, megerősödött, képzett, tanított, igazi, terhelhető, szolgáló hívő élet. Tehát az új sorozatunknak nagyon komoly célja, hogy mindazoknak, akik közöttetek Jézus Krisztusai, olyan tanítást és olyan lelki táplálékot igyekezzen adni, ami ezt a növekedés az Úr lelke által és az Isten kegyelméből, nem emberi érdemből és nem emberi tudásból, egyedül az Isten adja a növekedést, nem egy lelki pásztor megadja, és Isten előtt valóban növekedjünk fel a felnőttkorra, a lelki nagykorúságra, Krisztusban való teljes életre. Tehát a témánk összefoglaló címe gyakorlati keresztény élet. Miről lesz szó ebben a sorozatban? Hát ez egy nagyon átfogó cím, és nagyon sok apró témát ölel át ez a nagyobb cím, hogy a gyakorlati keresztény élet. Sok mindenről szó lesz. Szó lesz a hitről, szó lesz a kegyességről, és a kegyességen belül minden apróságról, a bibliaolvasásról, az ima életről, a közösségi életről, a gyülekezeti életről, amelyről hihetetlenül sokat tanít a Szentírás. Szó lesz a bűn ellen való harcról. Mindarról, amit a Szentírás ebben a témában nagyon komolyan elénk ad és tanít, igyekezünk a Biblia tanulmányozások során megtanulni, végigvenni, olvasni. Szó lesz az Isten vezetésén való életről. Nagyon kevés hívő ember tudja, hogy mit jelent Isten vezetésén él. Nagyon sokszor, ahogy Barnabás mondja a zsidókhoz írt levélben, arra van szüksége a sok éves hívőnek is, hogy az igazság beszédének az alapelemeire tanítsák őket. Tehát szó lesz az igazi alapfogalmakról is, mindarról, amit Isten igéje nekünk tanít. Lesz szó az érzelemvilágról, lesz szó a hívő bűnökről, lesz szó a lelki katonasságról, lesz szó a lelki fegyverzetről, az Efézusi levél 6. részének van egy csodálatos rész, hogy öltsétek fel az Isten fegyverzetét, a lelki fegyverzetet, és leír Pál apostol egy teljes ruházatot, csodálatos költői nyelven, amelyben a hívembernek föl kell öltöznie, és amely felöltése nélkül nem állhat meg a sátán kísértései előtt. Tehát az Efézus 6-ot is majd szépen ott ezt a szakaszt tanulmányozni fogjuk a lelki fegyverzetről. Szó lesz a próbákról. Isten megpróbálja az igazat, mondja a 11. Zsoltár. Lesz szó próbákról. Beszélünk majd a támadott emberről, a támadott hívő emberről. Aztán lesz szó a keresztény házasságról, nagyon komoly téma, amelyről keveset szokunk hallani, keresztény házasságról, a barátságról, pénzügyeinkről, a lelki fejlődésről, és még sok mindenről, amelynek a felsorolásában most nem akarom az időt futni. Hát most a sorozatnak a legelső vasárnapja van, kezdjük el az alapozásnál. Az alapokat kell lerakjuk, hogy valóban Isten igéjén tovább építkezve, hogy életünk erősödjön, fejlődjön és növekedni tudja. Kezdjük abban, testvérek, hogy ha végignéztek az egyház történelmen, akkor azt kell megfogalmaznunk, hogy mindig óriási kárt okozott. A kereszténységnek, a keresztény egyháznak az, hogyha nem a Biblia mértékéhez szabta önmagát, hanem a világból vett mértékhez kezdte el szabni önmagát. Így nagyon sokszor az egyház előkészítette a saját verességét. Rengetegszer megjelenik az egyház történelemben olyan kultúrából, vagy éppen filozófiából, vagy pogány gondolkodóktól átvett mértékeknek az alkalmazása, amelyek nem csak hogy károsaknak, hanem egyenesen tíz tanításoknak minősülnek a Biblia mérlegére téve, és hogyha az egyház ezeknek a mértékeknek oda adja magát, akkor lehet meglátni, hogy milyen hullámvölgyeket, mélyrepüléseket és milyen bűnöket tudott elkövetni maga a keresztény egyház. Egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes tévtanítás, amelyből majd mindjárt el fogunk jutni a két alapfogalomig, amelyről ma lesz szó, a Jézusi levél alapigéje alapján. Egy ilyen tévtanítás az, hogy az ember alapvetően jó. Rengeteg filozófus ebből indul ki hatalmas, vaskos köteteiket, logikai levezetéseiknek az alap gondolata ez, hogy az ember jó, az ember alapvetően jó. Vannak a kultúrában is olyan irányzatok, ott van a kultúroptimizmus a 19. század vége felé, amelynek ez volt a gondolata, hogy jó, hát van az emberben rossz is, de hát az emberben mennyi jó és mennyi érték van, hát ezeket az értékeket, meg ezeket a jókat igyekezzünk kiásni, előbrehozni, ezeket növelni, és akkor minden rendben lesz az emberrel. Nagyon sok irányzat, hamis mérték, hamis tévtanítás, amely elér bennünket is, eléri a keresztény egyházat is, aztán, hogyha végignézünk akár a kultúroptimizmus utáni 100 éven, a 20. századon, akkor azt kell látni, hogy a 20. század egy olyan 100 éve az emberiség történelmének, amelyben mértéket meghaladó pusztítás, emberi gonoszság nyilvánul meg. Világháborúk sora, millió kiontott élete, és még sorolhatnánk az emberi gonoszság ne továbbjai. Hadd mondjam azt is, hogy ma is sokan hiszik ezt. Megkockáztatom a mondatot, hogy talán itt az ajkai templompadban is sokan a szívük mélyén ezt gondolják, hogy van bennük jó. Hogy van az emberben jó. Hogy uram, én jó ember vagyok. Vigyázzatok, ez az a hamis mérték, amelyet, hogyha magunkra alkalmazunk, saját vereségünket, kudarcunkat készítjük elő. Mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy Isten az embert a teremtéskor szentnek, tisztának, ártatlannak, tényleg jónak teremtette, de ennek a bűnesetben mindenestől elveszett minden nyoma. Pál apostol azt mondja, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik semmi jó. Nem lakik semmi jó. Az apostol ezt mondta, hogy ő benne semmi jó, tehát nulla, matematikailag kifejezve, akkor hogyan jövünk mi ahhoz, hogy a modern ember saját magában jót feltételezze. Amikor Jézushoz oda megy a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, akkor Jézus az első dolog, mielőtt felelne a kérdésre, helyre teszi a dolgokat, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Jézus, aki az emberi testet öltött magára, hogy bennünket emberként váltson meg, és emberként tegyen eleget Isten igazság előtt az emberért, ő, aki bűntelen volt és elfogadhatta volna ezt a jelzőt, még ő is visszautasította a jó jelzőt. Ádám és Éva bűnesetének az a következménye, hogy az ember mindenestől fogva megromlott. Elszakadtunk a teremtőtől, az életnek a forrásától, és annyira megromlott az ember, hogy a bűn teljes hatalma alá került. A vétkezni tudásból nagyon könnyen jön ugye a vétkezési kényszer, és a vétkezni akarás tragédiájává vált. Ez mindannyiunk életére igaz, és ez mindannyiunk életében megtapasztalt valóság. Nem csak tudunk vétkezni, hanem akarunk is, sőt, megmagyarázhatatlan, megkötöző erő nagyon sokszor a bűn irányába bennünket elbuktat, elnyom, arra teszem. Ez Ádám Éva öröksége. Új gazdája lett az embernek a sátán. Elszakadt Istentől, és a bűn által lesz egy új gazdája, egy gonosz gazdája, a sátán, a bukott angyal fejedelem, aki Isten ellen akarja az egész teremtett világot felnagyítani. Most érkeztünk el ahhoz a fogalomhoz, amelyet a hosszú bevezető elhangzott. Itt az Efézusi levélben olvastunk olyan fogalmat, hogy belső ember, olyan fogalmat, hogy új ember. Olyan fogalmat olvastunk, hogy ó ember. Mik ezek a fogalmak, és mit jelentek? Hát kezdjük az ó emberrel, amely nagyon-nagyon fontos az egész sorozatunk szempontjából, az Istentől elszakadt emberi természetet. Tehát az Istentől elszakadt emberi természetet, a bűn által megkötözött és a bűn hatalma alá rejtett ember hívja a Biblia ó embernek. Más igeversek régi embernek, külső embernek, testi embernek is hívják. Ami ó emberünk, ez a megromlott természetünk, ez a teljesen Istentől elidegenedett én. Ó embere mindenkinek. Így jövünk erre a világra. Megromlott mindenestől fogva rossz természettel. Ádám és Éva bűnesete óta tehát mindenki ebbe az állapotba születik bele. Hogyan lehet ezen változtatni? Isten nagyon szereti a bűnös embert. Azt az embert, aki őt otthagyta, aki tőle elidegenedett, aki ellene fellázadt, aki más gazdához pártolt, és minden percével az életében gyalázó teremtő, ezt az embert Isten szereti. Végtelenül szereti. Az ember ebben az elveszett állapotban nem tud visszatérni Istenhez önmagától, önerejéből, mint hogy a Münchhausen báró hazug meséiben is, ugye azt mondja Münchhausen báró az egyik mesében, hogy a mocsárba való süllyedéskor saját magát a hajánál fogva kiemelte a mocsárból. Nem képes a bűnös ember önmagát megszabadítani a bűn hatalma az. Ezért ezt helyettünk Isten tettene. Elküldte Jézus emberi testben, hogy az emberért emberként tegyen eleget, és kifizett el nagy bűnadósságunkat. Ezért halt meg Krisztus a Golgotán, ő az, aki előre nézve az utolsó napra, az utolsó ítélet napjára, előre elszenvedte mindannyiunk bűn miatti ítéletét, amit mindannyiunknak egyen-egyenként kellett volna majd az utolsó napon megkapnia, Istentől való elvesztetés, halált kápozat. Jézus ezért halt meg a kereszten, elhordozta a bűneink ítéletét, elszenvedte az Isten bűn ellen való haragjának a súlyát, ezért mondjuk az apostoli hitvalláson, a hiszek egyben, hogy szála alá poklokra, megítélte a halált, bele kellett halnia abban, hogy mi válságot kapjuk, de miután ő bűntelen volt, ezért ő feltámadta a halálból, harmadik napon, és visszült az Atya jobbjára. Aki hiszi, Jézus az ő bűneiért elegette, Isten úgy rendelte ez az örök végzése, hogy aki Jézus váltságában hisz, hogy az ő ítéletét a megváltó elszenvedte, az ő bűnei adóssága kifizetve van, az Isten magához van. Megtisztítja, bűnbocsánatot ad neki, és teljes üdvösséget örök élet. Amikor erre a bűnben élő, Istentől elszakadt ember ráébred, hitre ébred, amely úgy történik, hogy Isten igéje, az evangéliuma, Isten szeretetének az üzenete utoléri őt, és arra a szívét kinyitja. Ha erre ő ráébred, akkor történik meg a megtérés, más néven újjászületés. Az újjászületéskor megszületik az emberben egy új természet. Ezt a megszületett új természetet, amely az Isten hatalma által a megtéréskor adatik az emberbe, csak a hívő emberbe, ezt hívja a Biblia belső embernek, vagy új embernek. Hitáltal a Krisztus bennünk lakozó lelkének is. Tehát belső embernek, új embernek ezt az új természetet hívja a Szentírás, ó embernek pedig, ami megromlott, bűnös természetünket. Ó ember és új ember, külső ember, belső ember, ezek a fogalmak a keresztény életet tanulva elengedhetetlenül szükségesek. Ezért pont ezekkel a fogalmakkal kezdjük a sorozatot, és tényleg az alapokat rakjuk le, hogy Isten az alapra, mint fundamentumra tudjon tovább építkezni mi bennünk, a mi életünkben az Isten igéje által. Most, hogy ezt a két fogalmat tisztáztuk, hallgassuk meg újra az alapigénket, hogy mi az, amit Pál apostol az efézusi gyülekezet hívőinek kíván. Adja meg nektek az Úr dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességbe jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ezt is 3.16-tól olvastam a 19-ig. Tehát a keresztény élet a megtérés pillanatában kezdő. Az még csak a rajtvonal indítása. Nagyon rosszul okoskodik az a lelki vezető, vagy éppen lelki pásztor, aki kitipálja, hogy na, ez az ember megtér. Ott kezdődik csak igazán a munka a hívő emberrel, hogy tovább vezetni a frissen megszületett lelki csecsemőt, hiszen a megszületett belső embere még gyenge. Azt növelni kell, növekedni, táplálni kell. Ugye, hogyha itt a Földön is megszületik egy csecsemő a kórházban, nem lehet magára, hogy egy jó megszületett, akkor majd felnő magát, azt táplálni kell, azt gondozni kell. Ugyanígy van ez a hívő emberrel is, a frissen megtért emberrel is. Táplálni kell, annak növekednie kell, erősíteni kell, gondoskodni kell róla, hogy ez felnövekedjen, és ő is a lelki nagykorúságra elérjen. Nem mindenkinek van tehát belső embere. Csak annak van belső embere, aki a Krisztus evangéliumát meghallotta, és a szívét Jézus Krisztus előtt megnyitotta. Hadd szögezzem le majd a hitről, ha beszélünk, újra el fogom mondani, hogy gyógyuljunk ki abból a megfogalmazásainkból, én ezerszer találkozom vele minden évben, a hit nem az Isten létét jelent. Rengeteg ember így használja a hinni szót, hogy tiszteltes Úr, én is hiszem az Isten. A Biblia szerint a hit nem ezt jelenti, mert a Biblia nem nyit vitát arról, hogy Isten létezik-e vagy nem. Sőt, maga a Biblia azt tanácsolja, hogy erről nem vitázunk, ez egy örök tény, aki nem fogadja el, majd számokad az utolsó napon. Hinni azt jelenti, hogy rábízom magamat, az engem szerető Krisztusra, és a váltságát befogadom a saját életemben és a szívemben. Lényeges dolog. Lényeges dolog tehát, hogy a hit az nem ateizmus ellentéte, hanem a hit az élő, az a ráhagyatkozás élő Istenre, aki szeretett engem és Jézusban váltságot adott. Életem. Amikor át egy hívő ember ezen a csodán, a megtérésnek a csodáján, akkor kezdődik ugye el az ő keresztény élete. Új életben kezd el járni, hiszen új természete van, a belső ember, az új ember elkezdett benne élni. Krisztus valóban lakozás lesz az hívő ember szívében. Ezért mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek adatik a megtéréskor a hívő embernek. A megtéréskor adatik. Nem a konfirmációs kézrátételkor. Nem a kereszteléskor. A megtéréskor adatik Isten Szentlélek a szívünkbe. Ezért a Biblia azt is tanítja, hogy nem mindenkiben van Szentlélek. Hallottam már olyan, hogy nagy fogány asszony azt mondta nekem, tiszteletes Úr, mindenkiben ott lakik az Isten. Nem így van. Ez nem így van. A Biblia nagyon hevesen cáfolja. Innentől kezdve, hogy az új természet lakozást vett megtéréskor a hívő emberben, innentől kell azt számolni, hogy ez a belső ember növekedésnek indul. Ezért mondja Pál apostol az efézusi hívőknek, hogy kívánom nektek, hogy hatalmasan megerősödjék ti bennetek a belső ember a Krisztus lelke által. Keresztelő János mit mond, mi volt az életprogramja? Azt mondja Jézus, hogy neki növekednie kell, neked pedig kisebbé lennem, János 3.30-ban olvassuk. Hát ez a hívő embernek is az életprogramja. A bennem élő Krisztus növekedjen napról napra, a belső emberem erősödjön, az óemberem az agyam halálba. Az óember is állandóan ágálni fog a belső emberem ellen, ezt a belső vívódás, a szagjaimban levő bűntörvényét és a bennünk élő Krisztus drága lelkének a munkáját, ezt a hívő ember meg tudja érezni, hogy bizony mennyi lelki vívódás is van a hívő emberben, akkor tűnik el belőlünk teljesen a bűnös természet, hogyha a feltámadáskor bűntelen testet kapunk. Addig a bűn még a hívő ember is naponként tapasztalja a testében. Hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Istennel szállal. Na hát itt tudom megfogalmazni, ez az új sorozat témája. Gyakorlati keresztényelet mi, megkérdezik tőletek, hogy miről van szó a templomban. Akkor mondjátok ezt egy szóval, ezt egy rövid mondattal. Keresztény élet azt jelenti, hogy megerősödjék hatalmasan bennünk a belső ember. A Krisztustól kapott új természet. A Krisztus bennünk lakó lelke, amely szállást tesz a megtéréskor, hadd tudjon növekedni, megerősödni, az egész életünk minden területére annyira kihatunk, hogy megvalósuljon az életünkben a Krisztus királyi uralma. Nem csak néha-néha, hanem lehetőleg mindig. Hát ez a téma. Ez az ennek az új sorozatnak a témája, sok-sok apró témára elosztva, hogy miről szól valóban a Krisztusban való járás, az új életben való járás, milyen csodálatos dolog Jézushoz tartozni, és Jézussal élni, és majd örökölni azt az országot, amely ami királyunk ér. Ez legyen a te életprogramod is. Benned a Krisztus növekedjen, te pedig a te éned, a te óembered kisebbé legyen. Teljesen. De a Krisztus benned növekedjen. Hadd szóljak azokhoz is, akik már Jézusé, nagyon tudatosan engedjetek, hogy szeretni Jézusnak az életetekben. Szeretnek is. Az ő igéjét zárjátok a szívetekben. 119. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy szívembe zártam a te beszédedet, hogy ne vészkedjen el lehet. Hát zárjátok a szívetekben a Biblia igényt, és akkor ez a belső ember növekednek. És hadd szóljak a közöttünk levő keresőkhöz, vallásosakhoz, érintettekhez, akik vágytok ezután az élet után, de még nincs békesség a szívetekben. Mondd el az Úr Jézusnak, hogy Uram, gyere be az én életembe. Hadd legyen nekem is belső emberem, új emberem. Vigy bennem szállás, lakozás. És hadd legyek a tiéd. Ilyen egyszerűen. Megkérdeztetem, hogy csak ennyi. Ennyi. De ezt a legőszintébben a szíved teljességével mondom az Úr Jézusnak. Egy történettel fogom befejezni ma is. Volt egy nagyon leleményes ember, aki egyszer észrevette, amint a nappaliban gyönyörűen a foteljában üldögélt, hogy bejött az ő hatalmas kandúr macskája a nyitott szobaajtón, és szájában a hatalmas kandúrnak ott volt egy nyúcika. Megismerte a főhősünk, hogy hoppá, ez a szomszéd kislányának, a borókának a nyúcikája, hú, ha mi lesz itt, hát megfogta ez a kandúr. Megnézte a nyuszit, nem volt benne élet. Elég kócos volt már a szőre, koszos volt. Na azt mondja, leleményes ember vagyok, nehogy kiderüljön. Elvitte a fürdőszobába, gyönyörűen leszutakolta a nyulat, megtisztította, megbokta samponnal a szőrét, hajszárítóval meg is szárította, megfésülte, tényleg olyan gyönyörűen nézett ki, sejmesett a szőre, mint hogy egy élő nyitület. Aztán belopakodott a szomszédnak az udvarába, kinyitotta a nyúlketreset, elhelyezte gyönyörűen borulva a nyulát, aztán betűzte a nyúlketreset, aztán visszaosont a hátába. Másnap reggel azt hallja így a fülével, hogy hihetetlen csődület és beszélgetés van a szomszédnak a kertében, ahol a nyúl kertet is volt. Kinéz az ablakon, látja, hogy az emberek álmodnak, csodálnak, csodálkoznak, leszaladt a szomszédhoz, és mondja neki a szomszéd, amikor, hogy hát érzelje el, szomszéd, mi történt, hát ez valóságos csoda. Borókának a misztikája pár nappal ezelőtt kimúlt, hát amoda temettük el. Most meg itt megtaláltuk gyönyörűen a nyúlketrecben. Miért meséltem el ezt a humoros történetet? Szomorú, de szomorú üzenete van. Az az ember, akinek csak ó embere van, akinek nincs újjászületett élete. A hívők közelében és a hívők gyülekezetében érve igyekszik életjeleket produkálni. Ugyanúgy, mint hogy ez a szomszéd igyekezett életjeleket produkálni, vagy lehelni ebbe a nyusziba is, és egészen úgy nézett ki, hogy a nyúl kertetben a több napja kimúlt nyuszi, megmosva, megfésülve, samponban és gyönyörűen kitakarítva, mint egy élő, de nincs benne élet. Aki a Krisztus, aki a fiú, aki az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, élet sincs meg apám, mondja a Szentírás. A kívánom mindnyájatoknak, hogy legyen mindenkinek itt az ajtőn gyülekezetben belső embere. Krisztus lakjék kitáltal a szívetekben, és hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lehet által. Amen. Ének szóval feleljük az ige hirdetésére testvérek, mégpedig a 325. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. Keressük ki tehát a 325-ös énekünket, 325-ös énekünket, és annak az 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 325-ös ének 5. verse. Légyek benned, te én bennem, Jézus, engedj hozzád mennem. És várod vissza mindazokat, a megtérő gyermekeket, mindazokat a bűnösöket, akik nálad keresnek megigazulást, bűneitől való megtisztulást. Várod őket, hogy új természetet adj nekik, hogy lelked által szállást végező szíveiben, és Isten gyermekeivé legyen mindaz, aki először a szívét megnyitja. Köszönjük ezt a hatalmas lehetőséget. De elég visszük, Urunk, hogy valóban a mi szívünk olyan gonosz tud lenni. Olyan hiszékenyek vagyunk, az egész emberiségre annyira jellemző a mi hiszékenységünk, hogyha arról van szó, hogy mi jók vagyunk, hogy bennünk valami jó van, annak azonnal szeret adunk, hitelt adunk, és bízunk magunkban, reménykedünk a saját képességeinkben, reménykedünk a saját teljesítményünkben, ahelyett, hogy egyedül minden szabadítás tetőleg várnánk és fogadnánk el. Bocsáss meg nekünk a mi képmutatásunkat, hogy a mi óemberünk mennyi életjelet igyekszik produkálni hívő közösségben, takargatja a bűneit, takargatja az élettelen lelkiséget, ahelyett, hogy hozzád menekülne új életért, új lélekért, kegyelemért, üdvösségért. Hadd kérjünk ezért az új sorozatért, Uram. Hadd legyen valóban minden üzenetnek ige hirdetői élet, olyan tanítói él a hívő embereknek, amely őket építi, és evangélizáló él a téged keresőknek. Hadd kérjünk arra, hogy találd meg itt az ajkai gyülekezetben is még mindazokat, akik keresnek téged, akiket még te is keresel. Hadd legyen őnekik is újjászületett életük, üdvösséggel, te benned elrejtett, drága boldog életük. És imádkozunk az ajkai hívő emberekért, magasztalunk téged őjöttük, az ő életükért, ahogy őket megtaláltad az elmúlt években, évtizedekben, magasztalunk minden munkádért, amelyet ebben a gyülekezetben már több mint 220 éve végzel. Áld meg a hívő embereket itt ajkán. Hadd legyen világító életük. Hadd tudjon bennük hatalmasan megerősödni a belső ember. És hadd legyenek élő bizonságai, szeretetednek, jelenik, hitelen a gonosz világban a te dicsőségedre. Áld meg minket. Nevedért, Urunk. Amen. Ki azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek nézve, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tere át, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 445-ös éneknek a 4., 5. és a 6. verse. Keressük ki tehát 445-ös dicséretünket. 445-ös énekünknek már énekeltük az első versét, most a 4., 5., 6. verset énekeljük. A 4. vers így kezdődik: kötnék a földi jó, a bűn, a földi törvény.